Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a port.hu podcastja, amiben szokásunkhoz hűen a Sárkányok házáról fogunk beszélgetni. A stúdióban itt van Baski Sándor.
Sziasztok!
És Szűcs Gyula is.
Hello!
Én pedig Péter Dávid vagyok, és még mielőtt rátérnénk a szokásos aktuális epizódra, azért említsük meg, hogy azért a múltkori podcast adásunk az minden eddigi rekordot megdöntött, mármint a podcastek történetében, úgyhogy köszönjük szépen minden kedves hallgatónak. Ebből is látszik, hogy a szexel mindent el lehet adni. Úgyhogy maradjunk is ennél a témánál, hogy múlt héten az volt még egy ilyen plusz hír azzal kapcsolatban, hogy ugye volt ez a nagy, hát, botrány, vagy hát ilyen hírcunami, hogy vérfertőzés, meg hogy az a bizonyos jelenet a Damon és Rhaenyra között az mennyire volt necces, vagy sem, hogy a királynőt alakító színésznő is azért jelezte, hogy azért neki se volt túl kényelmes, hogy egy nála 30 évvel idősebb színésszel kellett ágyjelenetet forgatnia. És hogy itt derült ki, hogy az HBO alkalmaz úgynevezett intim, vagy intimitás koordinátorokat. Mit szóltok ehhez?
Hát ugye ez már egyértelmű ilyen iparági standard lett, hogy kell használni ilyen intimitás koordinátorokat, vagy legalábbis a hollywoodi produkciókban az elmúlt időszakban. Én utána néztem ennek, hogy igazából ez hogy működhet, és hát ugye itt az a probléma, hogy ez szerintem még nem olyan szakma, aminek megvannak a szabályai, meg nincs olyan a múltja. Tehát, hogy most konkrétan megnéztem, hogy ki az intimitás koordinátor ebben a sorozatban, és egy színésznő, aki egyébként színészetet is tanít, és hát nem tudom, hogy ő hol tudott OK-i és vizsgát szerezni intimitás koordinálásból, tehát valószínűleg ő kinevezte magát annak. Hát még persze lehet, hogy jó, csak hogy ugye itt azért még fölmerül az a kérdés, hogy mik ennek a szabályai pontosan, és hogy neki mikor van szerepe, mikor fontos. Nyilván vannak olyan színészek, akik igénylik, de például a Sean Bean is megszólalt, és ő elmondta, hogy neki annak idején negatív tapasztalata volt, hogy ugye ott megpróbálnak egy ilyen úgynevezett close setet, tehát ilyen zárt forgatást elrendelni, hogy minél kevesebb ember legyen ott, és akkor ott egy intimitás koordinátor, aki így beleszól, megakaszi esetleg a jelenetnek a ritmusát, nem tudnak a színészek úgy belefeledkezni. Most ez nyilván abból is fakadható, hogy egy idősebb színész, aki ugye még másik korszakban nőtt föl. De hát egyébként el tudom azt is képzelni, hogy mondjuk nincs szükség minden esetben erre a koordinátorra, mert tényleg amúgy is civilizált emberek a színészek, és akkor meg tudják beszélni. Más esetben viszont tényleg lehet, hogy hasznos, főleg, hogyha mondjuk itt ebben az esetben is az egyik színész az 17 éves.
Igen. Na, hát ugye itt ennek valóban nincsen nagy múltja, tehát ahogy utána néztem én is, ez az Intimacy Directors International non-profit szervezet, ez 2016-ban jött létre, tehát valóban egy 6 éves sztoriról van szó, és természetesen akkor lett igazán nagy létjogosultsága ennek az egésznek, amikor ugye 2017-ben kirobbant a Weinstein botrány, meg a MeToo mozgalom is elindult, és akkor ez az egész dolog még annyira friss Hollywoodon belül is, hogy az HBO is csak 2018-ban kezdett el alkalmazni ilyen intimitás koordinátorokat, valamint a Netflix is 2019-ben a Szex Oktatás című sorozatával kezdte el ezt így beépíteni a működésébe. Hát amúgy, ami a feladatkörét illeti, vagy hát az lenne a célja egy ilyen intimitás koordinátornak, hogy megbizonyosodjon róla, hogy a szex, illetve az intimitás az valóban fontos-e a történet szempontjából, tehát hogy kell-e mesztelennek lenni, vagy pedig adott ágyjelenetet leforgatni. Természetesen nyilván az is benne van, hogy a színészeknek bele kell egyezniük, hogy vállalják ezeket a jeleneteket, tehát jelenetről jelenetre, újra meg újra jóváhagyásukat kell hagyni, akkor arról is meg kell bizonyosodniuk, hogy a színész leállíthatja azt a jelenetet, és egyből normális interakcióra válthatnak, valamint arról is meg kell győződniük, vagy tehát, hogy meg kell bizonyosodniuk, hogy ezek a jelenetek ilyen egy előre megbeszélt koreográfia szerint zajlanak, és hogy mindenki tudja a dolgát ezekben a szituációkban.
És ez a vicces? Vagy hát nem vicces, hanem pont ez a lényeg ennek, hogy a szexjelenet ráadásul úgy készül már egy ideje, hogy a férfi színész a Himbilimbiét egy ilyen az óvszer és az okni között félúton egy ilyen intim tasakba rakja, és úgy ügyködik az ágyjelenetbe. A színésznő pedig egy ilyen műanyag tangát, egy műanyag tanga előlapot rak tulajdonképpen oda, és akkor így szexelnek a kamerák előtt, tehát, hogy nem ér össze most már semmi semmivel, míg régen ugye, hát mi is írtunk szerintem már a Porton olyan cikket, hogy azt hiszem pont te voltál, Sanyi, hogy 10 szex jelenet, ami élesbe ment így régen a filmekben. Vagy hány olyan rémtörténetet lehet így utólag hallani, hogy mit tudom, Sharon Stone elmeséli, hogy annó ez a ugye emlékezetes villantós jelenet és a comb emelgetés, hát hogy az így például előre nem volt megbeszélve, és hogy ott konkrétan felpofozta a rendezőt, hogy hello, nem ezt beszéltük meg. Ott például lehet, hogy hasznos lett volna egy.
Hát de ott nem lett volna intimitás korlátor, mert az nem egy szex jelenet volt, érted? Tehát, hogy ott eleve nem lett volna jelen hivatalból. Abban bizonyos tárgyaló termény, nem kihallgatási jelenetben. Tehát, hogy érted?
Hát na jó, csak...
Itt szerintem az volt benne, hogy ő nem volt még olyan nagy nevű színésznő, és így nem mert mondani. Utólag meg nyilván ez bánja, és utólag kéri számon a rendezőt. Egyébként itt a rendezőnek kéne, hát nem kéne, de hogy azt érteném meg jobban, hogyha mondjuk a színészek helyett a rendezők tiltakoznának az intimitás koordinátor ellen, hiszen itt gyakorlatilag kiveszi az irányítást az ő kezükből. Tehát, hogy nem rendezhetnek jelenetet úgy, ahogy akarnak. Tehát olyan, mint amikor egy Marvel filmben a akciójeleneteket a Marvel emberei átveszik, és megrendezik a felkért rendező helyett az akciójeleneteket, és így nincs beleszólása. Most egy picit ugyanezt történik, hogy a szex jeleneteket nem tud úgy megrendezni, hogy szeretnéd, mert az intimitás koordinátor ebbe beleszól, és bármikor át koreografálhatja azt a jelenetet, amit te megálmodtál.
De hát ugye ezt nem tudjuk, hogy a gyakorlatban konkrétan hogy néz ki. Majd lehet, hogy legközelebb behívunk egy ilyen koordinátort, de hogy igen, ugye ennek elvileg, vagy nekik az a szerepük, azon túl, hogy itt felsoroltam, hogy vagy akár lehet az is, amit mondtál, hogy tényleg itt megakasztják a jelenetet, meg túl cenzúrázzák az ilyen szexjeleneteket, de hogy az igazi céljuk valójában az lehet, hogy ugye a fiatal színésznők helyett érvényesíteni tudják az akaratukat a nagyobb rendezőkkel szemben. Tehát nem az van, hogy oda megy a 17 éves kis színésznőcske megmondani a nagy nevű rendezőnek, hogy hát, hogy én lehet, hogy annyira mégsem akarnám, és akkor erre azt mondani, hogy már pedig, de levetkőzöl kisanyám, hanem akkor oda megy a koordinátor, és azt mondja, hogy a színésznő nem szeretne. És akkor van egy ilyen hivatalosabb útja ennek az egésznek, amit az elmúlt 6 évben sokkal komolyabban kell venni a filmiparban.
Igen, bár azt hozzáteszem, hogy a MeToo eseteknek a kisebb része, vagy hát a minimális része volt ilyen, hogy forgatási visszaélés, mert hát ugye pont az a lényege annak, amit a Weinstein meg a többiek csinálnak, hogy ezek ilyen zárt ajtók mögötti visszaélések, nem a kamerák előtt. Tehát, hogy ha valaki meg akar rontani valakit, azt nem a kamerák előtt fogja csinálni.
De bezzeg a Mr. és Mrs. Smith-nek a szex jelenete az annyira heves volt Angelina Jolie és Brad Pitt között, hogy utána élesben folytatták. Állítólag az ilyen legendásan fülletten erotikus jelenet volt, és akkor már rég nem forgott a kamera, de ők ott mókáztak tovább, és hát utána válás is lett belőle. Jennifer Aniston-t akkor hagyta a Brad Pitt.
Hát de most már Angelina Jolie-val sincs együtt, szóval.
Hát, de ezt csak azért mondom, hogy ott például keresztrejtvényt fejtetett volna az intimitás koordinátor a sarokba, mert annyira belelovalták magukat a színészek, és hát igen, itt érdekes ez, hogy van, amikor pont attól hitelesebb, hogy nem okoskodik ott senki egy sámlin ülve, hogy bocsánat, de akkor fél métert hátrém.
De nem az van, tehát hogy az van, hogy igazából tehát ennek a koordinátornak biztosítania kell azokat a körülményeket, hogy a színész, illetve színésznő a jelenet közben azt tudja mondani, hogy álljunk le. És tehát nem, tehát hogy...
Már Jolie nem mondta azt 2000-ben.
Hát, oké, de hogy... Tehát, hogy nem az volt, hogy a... Tehát abban az esetben nem az lett volna, hogy a koordinátor kezd el őrülten integetni, hogy stop, stop, hanem hogyha például az, az Brad Pittnek vagy Jolie-nak kellemetlen lett volna, akkor, akkor jelezhette volna, hogy figyelj már, szedjétek le rólam ezt az embert.
Ja, hát persze, meg én sem akarom elbagatelizálni, rengeteg színész, én azt hiszem a Botok Halózos sorozata, tőlük kérdeztem meg azoktól a szereplőktől, hogy a Western jeleneteket, azokat így mennyire volt így jó vagy rossz forgatni, és hát emlékeim szerint mindegyik azt mondta, hogy hát nehéz volt. Inkább essek hasra 10-szer egy harci jelenetbe, és vegyük fel egész nap azt, mint egy szex jelenet, mert hogy az ilyen
igen.
Pont az előbb elmondottak miatt, hogy még ha csak az operatőr, meg a rendező, meg a két színész is van ott, akkor is lehet egy nagyon kellemetlen hát, dolog.
Sőt, a Vikingek sztárja is, a, akinek most nem fog eszébe jutni a, nem fog eszembe jutni a neve, de hogy ő is elmondta, hogy tehát konkrétan utálta azokat a jeleneteket, amikor, amikor ágyjeleneteket kellett forgatni. Mert egyszerűen neki ez nem volt kényelmes.
Igen. Egyébként kreatív szempontból ugye nekem vannak fönntartásaim, azt így, ahogy elmondtam, de abból szempontból tényleg jó, hogy utólag nincs az, hogy egy színésznő úgy gondolja, hogy vagy egy színész, mindegy, hogy, hogy ez a szex jelenet karrierjében nem volt olyan jó, és akkor 10-15 éve később azt nyilatkozza, hát hogy hát őre ezt kényszerítették, mert így most ott az intimitás koordinátor meg van beszélve minden előre, nincs az, amit mondjuk a Sharon Stone is csinált, hogy azt mondta, hogy neki ez így nem volt megbeszélve az elemi ösztönbe, ami lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem. Aztán a rendező ezt tagadta, tehát ő azt mondta, hogy ez meg volt előre beszélve, mindegy. De egy utólag most már nincs ez, hogy máshogy emlékszünk a történetekre, mert hogy ott van egy harmadik fél.
Ez ebből a szempontból szerintem tök jó. Meg ugye itt a, tehát az elsődleges feladat is tök fontos egy intim koordinátor részéről, hogy tudja, illetve megbizonyosodjon róla, illetve hát, hogy a színésznő tisztában, meg a színész tisztában legyen vele, hogy az adott intim jelenet, legyen a szex, vagy vetközés, vagy bármi, az fontos-e a történet szempontjából. Én az utóbbi időben találkoztam olyan ma készült filmekkel, sorozatokkal, ahol így úgy voltam bele, hogy csak azért van szex és mesztelenkedés, mert hogy nem tudom, mert hogy ez ilyen eye candy, és hogy már kötelező, meg nem tudom, de hogy, hogy amúgy a történetet nem vitte előbbre. Tehát, hogyha tudom, hogy igen, ez a két szereplő szereti egymást, vagy most éppen fellángolt köztük valami, akkor én azt értem, meg föl tudom fogni az agyammal, nem kell feltétlenül soft pornót mutatni mellé. Okay, és hogy ezt ennek... ilyen abszolút ilyen nem is tudom, tehát én teljesen fölöslegesnek érzem sokszor, de persze azt is tudom, hogy nem tudom, a 90-es évek hollywoodi filmjében az is nagyon vicces, amikor egyszer csak nem tudom, snit, és akkor paplannal betakarózva fekszenek egymás mellett az emberek.
Jó, hát néha feleslegesek ezek a jelenetek, de hát ez nem a intimitás koordinátor dolga, hogy ő átírja a forgatókönyvet, tehát hogy abban semmi beleszólásra nem kéne, hogy legyen, hogy most szükséges-e ez a jelenet, vagy sem. Semmi köze hozzá. Hát de föl, a dramatúr szólt bele, vagy esetleg a csatorna képviselője, hogy azt mondja, hogy hát túl sok a szex, de hát nyilván nem ez fog történni, hanem az ellenkezője, hogy azt mondja, hogy túl kevés. Hát ha egy HBO-ról van szó.
Ez igen, ez ugye téma is volt az HBO-nál, hogy ugye most akkor kevés, vagy sok a szex, akkor volt ilyen kis kommunikációs vihar, hogy most akkor mennyi is az annyi, de hogy amúgy az is egy érdekes dolog lenne, hogy ezeket az intimitás koordinátorokat vajon mennyire lehet befolyásolni, akár a produkció által, akár pedig mondjuk a színészek által. Tehát, hogy azt mondani, hogy figyelj, tehát, hogy mondaná a koordinátor, hogy hát ez lehet, hogy ez egy gáz, és akkor erre meg mondaná a producer, vagy bárki, hogy figyelj, nem akarsz kimenni kávézni, vagy valami, vagy ugyanez akár a színészek részéről, hogy jó van már, ma eleget dolgoztál, már hazamehetsz, innen már leforgatjuk a többit. Azért ez is egy érdekes dolog lehet.
Interjúzni kéne egy intimitás koordinátorral.
Ja, szerintem magyar még nincsen.
Igen, pont ezen gondolkoztam, hogy a magyar produkciókban vajon van.
Hát magyar produkcióban szokott lenni szex jelenet? Ami magyar mozikba kerül, nem
szokott.
Nagyon.
Szokott.
Igen. Most a utóbbi, nem tudom, 5 évet vegyük, mert ugye azóta létezik ez a
ja.
Professzió. Hát ugye a magyar mozikban főleg romantikus komédiák kerülnek, és azokban nem nagyon van.
Most azt teszem, hogy lehet, hogy megtorpedózta volna annak idején a miniszter félrelépbe, hogy szegény dobókat, így pont beleakad a eltartója az ajtókilincsbe.
Igen. De hát ennyi erővel Kamarás Iván? Nem. De.
De ő volt benne.
Aki Kamarás Iván is jelezhet.
Igen, sőt, még le is csúszott róla a törülköző, hát, és akkor így egyszer pucérseggel ott így
szóval, ment. Szóval ő is mondhatta volna, hogy biztos, hogy kellett, és akkor hát nyilván nem kellett volna, hiszen az csak egy csak azért kellett, hogy a nők is valami
azt lássanak. Azt mondtad, hát nyilván kellett volna.
Nem. De hát például Kincsembe is volt ágy jelenet szerintem, az nem tudom hány éves film, de szerintem lehet, hogy benne van a 6 évben.
Most a Besúgóba is volt szex.
Igen.
Mondjuk az gagyi is volt, hogy szex közben esett ki a paplan alól az Olympus diktafon, mert azért az úgy kicsit olyan, na, hát mi az alsógatyádba raktad, fiam? Kicsit ott erőltetett volt. Na mindegy.
Hát akkor térjünk rá az évad felező epizódunkra, az 5. részre, ami hát finoman szólva is eléggé semmilyen volt. Unalmas, és igazából lényegében se sárkány nem volt benne, se időt sem ugrottunk.
Volt, kettő is, amikor vonult a flotta a buliba.
Jó, azokat azért, na, tehát nem voltak olyan, nem kaptak olyan nagy szerepet. Azokat szerintem még megrajzolni se volt olyan nagy költség, meg meganimálni. Na, de aztán időt sem ugrottunk, szóval most egy helyben toporgunk, és lényegében volt egy ilyen egy felvezetett esküvő, egy kis lakomával, aztán olyan, nem tudom, üresnek éreztem ezt a részt.
Hát igen, az volt. És ami a legszörnyűbb, hogy szerintem Démon Hercegnek ez a rövid haj borzasztóan áll.
Nem tudom, én nem tartottam annyira gyengének, mint a korábbiakat. Meg itt is van miről beszélni, mondjuk a finálét illetően, tehát így maradtak kérdések az emberben.
Hát oké, csak az elmúlt epizódok akciódús jelenetei után, meg az mindig volt valami nagyon, tehát úgy is epikus pillanat, hogy kinézetre, látványra, akár egy csata jelenet volt, vagy bármilyen, tehát ilyen nagyon látványos dolog. Itt most két embert összeadtak, tehát hogy erről szólt, amit oké, kell ilyen is, én ezt abszolút meg tudom érteni, csak hogy így a nagy évad felezésre nagyobb dolgot vártam volna, bár tény, hogy ugye az utolsó képsorok azért elég jóra sikerültek.
Hát ugye ez már az 5. rész, és ennyi időt én már így átkalibráltam az elvárásaimmal, szóval én már elengedtem azt, hogy ez most egy ilyen trónok harcához hasonló epikus valami lesz, ahol ugye a különféle történetszálak, különféle műfajokat is bemutattak igazából. Tehát ott volt, hogy egyik szálon csatajelenet volt, a másik szálon a királydráma. Itt meg ugye egy szál van nagyjából, vagy kettő, és ugyanazt látjuk nagyjából. Nem is tudom, hogy voltál már ilyen a sorozat történetében, ami mondjuk az epizód második felében, hogy egy jelenet alkotta az egész történetet. Tehát, hogy gyakorlatilag időugrás nélkül ott voltunk abban a lakodalomban, és így az egész sztori ott játszott végig, tehát hogy és nyilván amikor ilyen jelenet van, akkor az le is lassítja a sorozatot.
Meg ráadásul itt nekem az volt a bajom ezzel a résszel, hogy az eddig az intrikus szál, amit dicsértünk, hogy úristen, hát a Shakespeare drámákban volt ennyi kavarás a királyi trónteremben, az most nagyon ilyen fékezett habzású Tesco gazdaságos lett, tehát én ott konkrétan felröhögtem kínomba, hogy tudták ezt a szerencsétlen lovagot, a hercegnő szeretőjét megtalálni, vagy így lebuktatni abból, hogy ilyen szomorú kiskutyaként így sisakni. Ja, mert a király testőrei közül egyedül rajta nem volt sisak, vagy így hogy derült ki, hogy az a csávó a szerető. Tehát
igen,
elképesztően.
Én is felírtam a hibának, amatőr, ugye a Serge Joffrey, de igazából egy ember, aki ezt észre, ez a Serge Joffrey, ugye a leendő férnek a szeretője, úgyhogy lehet, hogy neki van egy ilyen beépített radara, csak neki nem ilyen, ez egy gaydar van, nem meleg radara, hanem szerető radara, és így felismerte, hát, de ez nyilvánvalóan egy ilyen nagyon lusta megoldás volt, igen.
Mert százszor jobban ki lehetett volna találni, hogy már megy a pletyka, és akkor valamit ott ő is hal, vagy vagy bármi, de ez, hogy így nézek egyet balra, egyet jobbra a tánc forgatagába, és akkor ő a szerető, így rámutat valakire.
Igen.
Béna volt nagyon.
Yeah.
És mindezt csinálták úgy, hogy előtte azért ment itt a suskus, tehát az a kicsit ilyen hajlott hátú, bottal közlekedő figura, most nem jut eszembe a neve, tehát amit például ő ott sündörgött a királynő körül, azok teljesen jó jelenetek voltak, hogy így, jaj, hogy így azt hallottam, hogy, és akkor ő ott így szállítja a pletykákat. Hát egy ilyesmi kellett volna, hogy mit tudom én, amíg ott a, nem tudom, a konyhába ott így készítik a tálakat, és mit tudom én, ez a szerető srác oda besündörög, mert enni akar a bármiből, a levesből hamarabb, mint ahogy felszolgálják, és akkor ott elcsíp valami pletykát, hogy új, én hallottad, hogy kivel kufircol a hercegnő. Tehát sokkal-sokkal elegánsabban, meg izgalmasabban meg lehetett volna ezt oldani.
Igen, nekem is az volt az érzésem, hogy egyszerűen kellett valami akció ebbe a részbe, mert hogy az túl kevés lett volna, hogy az epizód végén összeesik a király, és hogy ezért kellett megint valami vér. Olyat már rég láttunk, ez a trónok harcá volt legutoljára, hogy valakinek széttrancsírozták a fejét.
Konkrétan PP verték.
Igen,
a szónszoros.
Igen, úgyhogy ezt már vissza kellett hozni, és akkor nem tudtak jobbat kitalálni, ezért így legyen az, hogy ő kiszúrja, ő meg ideges lesz emiatt, mert nyilván férfiúi büszkeség, és akkor agyonveri a lakoma alatt.
De ez a férfiúi büszkeség is, hát tényleg az ilyen délután, amiket így nagymamám néz, ilyen török meg brazil szappanoperák, abba jobban megoldják ezeket, hogy tényleg ez a szerencsétlen lovagcsávó, meg amit ott a hajón ott így elsírja bánatát, hát tényleg milyen naív mesekönyvolvasó kislány ez a csávó, az egyetlen háborús veterán, ugye a testőrjelöltek közül, aki a harc forgatagába valaha megfordult, és akkor így teljesen komoly képpel előadja, hogy jaj, hercegnő, igaz, hogy az apád kijelentette, és nem tágít, hogy már pedig te leszel itt a hét királyság úrnője, de azért szökjél már el velem a Bahamákra. És ez így full komolyan így előadja. Hát
mert gagyi. Szerelmes azért. Igen.
Nem voltam még szerelmes, Gyula.
Egy dolog, hogy szerelmes, másrészt bűntudata is van, mert ugye felesküdött arra, hogy szüzességet fogad a királyi testőrség tagjaként, megszegte az esküjét, és ő ebben hisz. Hát ő nem arról van szó, hogy ő névleg elválaszt ezt a szerepet, de arra vágyott már nagyon régóta, hogy megdugja a hercegnőt, és végre megdughatta, hanem őnek ez tényleg konkrétabb bűntudatot okoz, mint amikor valaki, egy pap mondjuk, vagy egy szerzetes szüzességet fogad, ő nem azért teszi, mert hogy valaki ezt neki mondja, hanem ő ebbe konkrétan hisz, tehát ez ilyen felsőbb elhivatottság, tehát hogy neki itt most összezuhant az egész világa, ráadásul oda jön hozzá a gyakorlatilag mondja is a hercegnőnek, hogy azt akarod, hogy a szajhád legyek, és utána a nagy jelentbe oda jön hozzá az a meleg csávó, és ő gyakorlatilag összekocsint fel, hogy na, akkor mi szajhák tartjunk össze. Tehát ez mekkora sértés neki. Tehát én megértem, hogy ő most hogy elöntötte az agyát a dű, és így megölte, csak ugye az a furja, hogy ott mindenki előtt, és nem várta meg, míg mondjuk ilyen kettesben lesznek, és úgy jönni meg. Tehát nekem igazából csak ez a fura, hogy ott mindenki előtt veri agyon.
Meg hogy szerintem nagyon-nagyon naív elképzelés volt, hogy ők majd valahol messze új életet kezdenek, hiszen tökre látszik a hercegnőn, hogy azért ő szeretne majd valamikor uralkodó lenni.
Ne, én ezt megcáfolnám, mert szerintem Sir Criston Cole azért is merte meglépni ezt a jelenetet a hajón, hogy menjenek el, tehát lovagoljanak el a naplementébe ketten közösen, mert hogy ő azt érezhette, és nekem nézőként is azért ez jött le leginkább, hogy a Rhaenyrának egy teher az, hogy ő az örökös, bármennyire is azért vannak ambíciói, tehát ő ezt egy ilyen, tehát ő belekényszerült ebbe a szerepbe, amit ugyan örömmel elvállal, de látja, hogy ez egy, tehát ez nem holnap fog elkezdődni az ő uralkodás, és ezért rohadtul utálja, tehát azt sem akarja, hogy az apja meghaljon, de hogy igazából ő nem nagyon akarja ezt a tisztséget, és ezért feltételezhette azt a Sir Criston Cole, hogy akkor
hát csak akkor ezt meg nem egy hajós beszélgetésbe kellett volna letudni, hanem úgy jobban így építkezni. Hát most, ha csak a trónok harcára visszagondolok, a Ser Jorah hasonlóban reménykedett, hogy ő majd a Daenerys-szel majd tök mást fognak csinálni, nem kell itt visszamenni Westerosra és itten királyosdit játszani. De hát az évadokon keresztül fel volt építve, úgy, hogy ő ráadásul ugye egy ilyen beépített, egy ilyen áruló is volt még, tehát ott saját magával is meg kellett harcolnia. És az egy sokkal hihetőbb reakció volt, egy ilyen sokat próbált lovaktól, aki beleszeretett a leendő uralkodóba.
Jó, de akkor azt is tegyük hozzá, hogy Sir Jorah Mormont egy sokat próbált lovag, egy idősebb fickó, aki már valószínűleg tehát tapasztaltam, jó,
de
érettem.
De ez évadokon keresztül volt felépítve. Itt meg
hát az a formátumnak a hátránya.
Fél rész igen. Alatt kb.
Hát oké, de hogy itt meg tehát két fiatal tehát egy fiatal lányról, meg egy fiatal srácról van szó, akik hát nyilván szerintem a természetükbe adódó sokkal tüzesebb természetek, hát, nem persze. Pedig...
Csak akkor mondjuk itt van a hátránya annak, hogy mindig ugrál egy csomót előre a sorozat, hogy vajon akkor ők többször is így összejártak, vagy csak az egy volt, vagy most, mert például ez tökre
szerintem
nem derül
rá,
ki.
Szerintem utalnak rá, hogy az egy volt csak. Mint hogyha lenne ilyen utalásra.
Hát meg nem telt el sok idő.
Igen, nem volt időugrás.
Igen, most nem volt. Hisz, hát úgy kezdődik, hogy az Otto Hightower fogja a cókmókját, és de elmegy, ez tehát itt igazából maximum napokról van szó. Hisz még a holdfőzet, vagy a holtea is friss élmény, úgyhogy itt nem volt időugrás. Itt valószínűleg ezért is ugye a történések frissessége miatt is benne lehetett Sir Christenbe, hogy akkor na most vagy soha, elvégre most mennek el meg oda adni valakinek a lánynak a kezét, akkor hogyha most nem húznak el, akkor soha.
Közben meg a trónok harcában, hát a régens királynek is hány szeretője volt meg. A könyvben meg aztán pláne, ott meg így nagyon el volt hintve, hogy ő még nem csak a saját testvérével, de saját Lannister unoka testvérével, meg mindenkivel.
Hát de a Rhaenyra gondolta, hogy ez egy járható opció, hogy akkor ők megmaradnak szerelmesnek, és azt hát nyilván teljesíti a...
Hát csak akkor azt mondani kellett volna ennek a szerencsétlennek.
De mondta.
Hát akkor meg nem elégszer.
Nem, hát megbeszélték a hajón, amin ugye ki is akadt, hogy ő nem akar a király nő szajhája lenni, mármint a Sir Christen. Tehát, hogy neki az nem elég, hogy csak összejárnak és dugnak.
Hát nem tudom, naív elképzelés hát volt a csávótól. Viszont így érdekes, hogy akkor így, hogy nem követett el szepukút, de hát ez is jaj, milyen jelenet volt, úristen, milyen kis béna, hogy de mint, hogyha azért valami Kurosawa filmet néznénk, hogy és akkor sásba döpöm magam a kis kardommal. Ott érdekes lesz, hogy rászólt a királyné, és akkor mi lesz vele később. Mert hát, ja, igen, ezért akár le is fejezhetnék a főtéren. De lehet, hogy majd meg lesz, és arról ki tudja még, mi lesz itt. Azért ugye megölt egy lovagot, tehát azért biztos, hogy 100 ember színe előtt, tehát amiatt biztos, hogy ha más nem tudom, ilyen 10 nap fogda, de közben meg...
Igen.
Na, róla írnak valamit a könyvben. Mi lesz ezzel a szerencsétlennel?
Hát most ne spoilerezzük el, hát vannak a hallgatók. Igen. Velem együtt, akik nem tudják, hogy mi lesz, vagy kiderül. Igen. Hát elvileg... nem... Bocsánat, mondjad.
Ja, nem, hát elvileg nem véletlenül nem halt meg.
Hát most nyilván egy szövetség van felépítve. Igen. Egyébként az is felmerült bennem, hogy ugye nem csak azért ölte meg ezt a rivális szalját, mert hogy gyakorlatilag megsértette azzal, hogy implicite szajhának nevezte, hanem hogy végül is a leendő királynőnek a tisztességét védte ezzel, hogy mondjuk kiiktatja a fiének a szeretőjét. Tehát, hogy érted, hogy ez is lehet egy ilyen indoka, hogy esetleg megindokolta magának. Ez is fölmerült.
Hát meg én még arra gondoltam, hogy így tényleg pont azért, mert nem ehhez az ilyen konspiráló udvari ilyen falnak is füle van, vagy hogy ismerősen mondaná, a fülnek is fala van. Tehát, hogy ő tényleg az ilyen nyílcsisakos, fegyveres konfliktusokhoz van szokva, ebbe az ilyen susmorgásba, meg titkolózásba nem annyira járatos, és lehet, hogy így ellentötte a vér az agyát, hogy úristen, akkor ezt már itt, ez a sehonnai csávó itt most lát először, és már tudja, hogy én vagyok a szerető, akkor itt biztos mindenki tudja.
Igen, igen. Azt gondolta, hogy nyilván elmondta, hogy ők lefeküdtek. Mert a hercegnő elmondta neki, de hát nyilván nem mondta
és
el.
És akkor az egész udvar tudja, akkor...
Igen, 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 igen.
Akkor írgumburgum.
Arról beszélünk, hogy a jelenet milyen marha jól van fölépítve? Nekem nagyon tetszett, hogy olyan, van egy ilyenfajta zűrzavar, ugye azzal kezdődik, hogy ott a tánctéren a démon meg a hercegnő beszélgetnek, és akkor így a Renéra kicsit így föltüzeli a démont, hogy hát, hogy még nem házasodtam meg, most így megszöktethetsz, és akkor így átverekeded magad a királyi testőrségen, és akkor vágás a királyra, az ő szemszögéből látjuk.
Aki csak eszik.
Igen, és közben nézi, hogy a testvére meg a lánya majdnem, hogy egymásnak esnek, és akkor tör ki valamiféle zűrzavar, és egy pillanatra nézőben, vagy legalábbis bennem az merült föl, akkor lehet, hogy most a démon tényleg megpróbál valamit, és neki esik a királyi testőrségnek.
Igen, az a húzás volt, hogy a tömegtől te, mint hogyha csak ott álltál volna hátul a násznép soraiban, és így te se látod, hogy mi van, és így én is inkább így nyújtogattam a nyakamat, hogy hát akkor jobban látok, az tényleg ügyesen volt felé.
Igen, és gyakorlatilag egy, nem tudom, egy-két percig te se tudod, mint néz, hogy most akkor mi történik. Tehát ugyanolyan zavarod vagy, mint hogyha ott lennél a tömegben.
De közben meg mennyire béna is a jelenet, mert hogy akkor mire vannak a királyi testőrök, hogyha ott akár egy másik gárda talgazott így PP-verhet bárki. Tehát ott, ha előkerül egy bökő, aztán leszúrják a hercegnőt, akkor széttárja mindenki a kezét, hogy hát tömeg volt, nyugtogató anyakam, nem láttam semmit, bocsi.
Hát kicsit volt, mint valami éjszakai klubban, hogy egymásnak esek az emberek, és a biztonsági örök majd csak a végére kerülnek oda.
Igen.
De egyrészt, hát abból a szempontból meg tudom érteni azt, hogy a királyi testőrség nem avatkozott közben annyira, amennyire mondta Gyula, mert hogy tehát feltételezhették azt, hogy Sir Kristen joggal, illetve okkal veri szét valakinek a fejét, mert hogy az valamilyen fajta fenyegetés jelenthetett, akár a Rhaenyrára, akár bárki másra, ezért meg kellett tenni azt, amit megtenned, illetve ami szerintem, és meg hát ugye volt akkor a katyvasz, hogy nem lehetett tudni, hogy kikivel, mert mindenkit először szét kellett szedni, és akkor utána derült ki, vagy majd most fog kiderülni, hogy igazából mi történhetett, vagy mi volt a kiváltó ok. Ami még érdekes volt, hogy itt igazából egyrészt voltak a királyi testőrök, akik hát ilyen dísznek voltak ott, viszont a király segítője meg biccentett valami csávónak, valami civilruhás királyi testőrnek, aki meg rendet rakott, szóval hogy arról is lenne tudni, hogy az amúgy ki volt, aki tényleg egy mozdulattal...
Hát a következő rész trélerében benne van, szóval meg is ilyen nagy darab figura, úgyhogy ezer közül is fel lehet ismerni, vele még akkor fogunk találkozni. Hát igen, kb. Mint egy ilyen, mint amikor az elnököt így védik ezek az ilyen öltönyös figurák, hogy, és oké, tudod, hogy valami ilyen civilruhás testő, de csak azért, mert ilyen drót lóg a füléből, meg mindig így ide kap. Ilyen amatőr módon. Jó, oké, a kettes kapunál jó. Tehát, hogy ez egy ilyesmi figura. Hát én is kíváncsian várom, hogy ki lesz ő, ki fia borja, melyik háznak a tagja. Jaj, hát hogy itt a Lannisterek, hát ez a pojáca csávó. Mindig jót nevetek rajta, hogy ekkora balfasz, de olyan szórakoztató balfasz. Itt is volt egy kis pengeváltás, amikor
igen.
Dumálgatott kicsit cinikusan a király előtt. De hát ez meg az a fajta fanszerviz, amire én azt mondom, hogy belefér persze. Hát 175 vagy hány évvel járunk a trónok harc előtt, a Lannisterek akkor is voltak. Persze. Welcome.
Igen, még az a fura az egészben, hogy mindenkinek ilyen, vagy a többségnek ilyen nem korabeli neve van, de nem ilyen, ilyen mostani neve van, és akkor neki meg Jason Lannister. Tehát, hogy tök fura, hogy miért döntöttek így.
Igen, kicsit kilóg a sorból.
Hogy hányszor írtam Jamie-nek Jamie-t, mert ugye nem Jamie-en, hanem Jaime.
Igen, nem mindegy. És még volt valami, bármi idegesítő ezen kívül szerintetek ebben a részben?
Hogyne.
Én nekem pozitívumok vannak, de mindegy. Majd akkor is kitérünk.
Hát, amit már a korábbi adásokban is beszéltünk, hogy itt mindig felhős az ég, meg ilyen angliai időjárás van, és közben meg én nekem határozottan az rémlik, hogy a könyvben is, de még a sorozatban is Robert Baratheon kifejezetten az értésére adta nem csak a nézőknek, de magának Ned Starknak is, hogy azért gyere le a fagyos éjszakról, mert itt Királyvárban annyira király az idő, hogy mézédes gyümölcsök teremnek, és hogy neki az összes szajhája meg szeretője mindig pucéran úszik Királyvár mellett a tengerben, mert itt olyan jó az idő. És most itt az adás előtt megnéztem, hogy ezt olyan csak álmodtam el, vagy tényleg van valami ilyesmi, és van egy nagyon jó honlap, ahol így a regény alapján, meg amit így Martin kitalált, meg az interjúkban így elfecsegett, abból így megfeleltettet, kidolgozták Westeros földrajzát. Uh-huh. Ehhez értő emberek. És ott valóban az jött ki, hogy deres az nagyjából így Moszkva, meg ilyen Szentpétervár, hogy azért ott általában hideg van, Dorn az mondjuk olyan Marokkó, hogy ott már van, ahol nagyon meleg van, van, ahol még melegebb, és hogy itt osztottak, szoroztak az ehhez értők, és Királyvár az olyan Málta, meg ilyen mediterrán terület, tehát, hogy valóban, ahogy Robert király is mondta, hogy ott még úgymond februárban is csak 15 fok van, és simán lehet egy szál ingben mászkálni, mert nem fagysz meg. És hogy ehhez képest konkrétan esernyővel állnak a várudvaron az őrök, annyira szar idő van Királyvárban, meg mindig ez a sötét, meg komor időjárás, úgyhogy ez engem nagyon-nagyon idegesít, hogy nem ilyennek kéne itt lennie az időnek, hanem verőfényes napsütésnek.
Lehet, hogy akkor még ilyen mini jégkorszak volt, és a trónokharc idejében már beindult a globális felmelegedés.
Hát, vagy nem, vagy ezt megcsinálni olcsóbb, mint hogy a sütés, nem tudom.
Hát amúgy igen, tehát a világítás bérlése hát az nagyon meg tudja dobni a költségeket.
Úgyhogy itt picit kilóg a lóláb, hogy ez kicsit ilyen fapados, ilyen királydráma, hogy így...
Hát valószínűleg úgy vannak vele, hogy a drámához jobban illenik.
Értem én, hogy dramaturgiai oka van, csak hát közben így szembe megy a trónokharca kánonnal kicsit.
Hát, jó, mondjuk... hát változhatnak az idők, de úgy nekem igen, abból a szempontból sokkal autentikusabb, hogy valahogy a középkorhoz, meg a királyi udvarhoz jobban passzol a sár, meg az eső, meg ezek. Tehát inkább fura lenne, hogyha verőfényes napsütés lenne, és tényleg mediterrán gyümölcsök teremnének.
Na de közben meg, ha visszagondolsz a trónokharca királyváros jeleneteihez, például amikor a Cerseinek pucéran kellett ott a sém vonulást igen? megcsinálni, hát ott is szikrázó napsütés volt, és mint hogyha csak nem is tudom, valahol Dél-Spanyolországban egy ilyen várba mászkáltak.
Igen, azt tudjuk, hogy hol veszik fel a sorozatot, mert azt tudjuk, hogy a trónokharcát azt így Horvátországban, hát, és nem tudom.
Horvátországban is Máltán
meg Spanyolországban is, Szent-Valenciában. Viszont ennek a sorozatnak annyi kevés külsője van, hogy ezt lehet, hogy meg tudják csinálni stúdióba, vagy mondjuk Angliába valahol, Skóciába, ahol ugye nincs napfényes időjárás hát mindig.
Ritkább. És neked mi volt a pozitívum, Sanyi?
Hát,
vagy mik?
Például a nyitány az pozitívum volt, mert meglepett, hogy ugye látjuk a démonnak a feleségét, a Lady Royce-ot, és az a jelenet az tényleg olyan volt, hogy azt nem láttam jönni, hogy ugye a szegény nő gyakorlatilag 5 percet kap a sorozatban. És ugye az is érdekes volt, hogy az első részben már beszélt a feleségéről, mert ugye mondta neki a segítő, hogy miért nem mész haza a feleséget, ahelyett, hogy itt kavarod a szart, és akkor így mondta, hogy a völgyben a férfiak még a birkákat is jobban kedvelik, mint a nőket, mert hogy az ő felesége is, hogy is mondta, hogy biztosítatlak, hogy a birkák is szebbek, mint a feleség. És akkor ehhez képest látunk egy ilyen tök jó nőt, aki ráadásul vagány is,
És még ezt a birka szöveget még vissza is hoztam.
Igen. És akkor így gondolkoztam majd, hogy most miért nem kellett a démonnak, nem tudom, ti erre mit gondoltak, hogy miért nem nyújt hozzá, tehát kiderült, hogy még el se hálták a házasságot.
Hát lehet, hogy amiatt, hogy ugye ő ott a kuplerájba így szerelemből szexel, és hogy ez meg valószínűleg egy ilyen rákényszerített házasság volt, és ő meg van annyira lázadó, hogy azt mondja, hogy ezt neked, bátyám, akkor én még a törvényes esküvői szexet sem fogom megcsinálni, mert hogy azzal is itt a te kedvedre teszek meg, meg akkor úgy lesz, ahogy te akarod, nem úgy lesz. Tehát, hogy szerintem így dacból. Hát pont ő lenne az, aki fülfával bokorral.
Én is ezt a forgatókönyvet preferálom, viszont én nem tudtam elvonatkoztatni Damon csúkjájától. Egyszerűen annyira, annyira leesett a képről az az egész szett, amiben volt, hogy, hogy nem, nem tudtam arra figyelni, jó tudtam arra figyelni, ami történt, de hogy nagyon az ilyen furcsa volt az egész. De meg, hogy nekem nem, nem meggyőző, mint Damon Targaryen, Matt Smith. Egyszerűen ebben a jelenetben se jött át, és ahogy nézegettem korábbi trónokharca gonoszokat, mint ki volt az, aki megnyúzta az embereket, akihez hozzáadták a Sansa Starkot.
Ramsay Bolton.
Na hát például egy Ramsay Bolton kis ujja is sokkal fenyegetőbb fellépéssel bír, mint
Na jó, Damon de Hatt. Hát, és akkor itt van az, amit a Sanyi mondott, hogy, hogy nagyon kedveli ezeket a se nem jó, se nem gonosz, hanem a szürke 50 árnyalatában pompázó karaktereket. Hát Damon tipikusan egy ilyen, hogy kedvelheted, mert hogy ő az ilyen lázadó, szabadságszerető figura, de hát közben meg egy személygyilkos, aki gondol egyet, és megöli a feleségét, tehát azért elég egy kiszámíthatatlan gonosz figura.
Én is adom a kicsit fehér, kicsit fekete, inkább szürke karaktereket, de hogy nem, nem hozza nekem ezeket az árnyalatokat, de aztán lehet, hogy én vagyok túl szőrös szívű Matt Smith-szel kapcsolatban.
Igen, nekem is fura volt az a kapusznél. Kicsit ilyen, ilyen emós feeling volt. Olyan.
Én meg először azt hittem, hogy valami varázsló, és akkor majd mákia lesz van minden. Közben meg a hülye hajó.
Hát elég volt megijeszteni a lovat, és a ló elintézte sajnos az egészet. Egyébként a könyvben úgy van, hogy ugye később azt nyilatkozza a Damon, amikor megkérdezik, hogy vadászban esetben halt meg a felesége, hogy azt hiszem a könyvben is így van. Tehát, hogy a könyvben nincs ez megcáfolva, hogy, hogy ő nem vadászban esetben halt meg. Viszont itt ugye kiderül, hogy nem abban halt meg.
Hát, igen, ezt most nem tudom pontosan, hogy a könyvben ezt hogyan...
És még egy eltérés a könyvhez kapcsolatban, ami szerintem érdekes, hogy, a, hogy ott, ott megvan oldva ez a, ez a kérdés, hogy miért öli meg a Ser Criston, a Ser Geoffrey-t mindenki előtt, mert hogy ott nem öli meg az udvarban, hanem ugye beígérnek itt 7 napi mulatozást, aminek a végén van lovagi torna is,
igen.
És a lovagi tornán veri szét a Ser Geoffrey-t. Tehát, hogy hivatalos keretek közt gyilkol.
Na, hát az egy okosabb megoldás.
Igen. És ebből a szempontból szerintem fájó is, hogy kihagyunk egy lovagi tornát. Pedig az, hogy az első részben volt.
Igen, az nagyon ütős volt.
Jó, mondjuk logikus, hogy ott történik egy ilyen gyilkosság, utána nem folytatják gyorsan, hanem gyorsan akkor úgy adják össze a párt, az ifjú párt, hogy még a vért sem takarítják föl, és ott egy patkány lakmározik a vérből. Igen.
És jó is, hogy erre kitértünk, mert na hát ez a ceremónia, ez nagyon, nagyon ott volt, ahogy, hát jó, nem sírva, de hogy tényleg eléggé megrázkódtatva mondják ki a, hát, a nem éppen boldogító igent.
Jó, igen, pont azon gondolkoztam, hogy ilyen rohadt szomorú esküvőt, tényleg csak...
És akkor még a végén a király össze is esik.
Belátni, igen. Az nagyon szomorú volt. Ja, én simán bekajáltam, hogy meghalt, még így gondolkoztam is, hogy ó, jó bénán intézték el, tényleg nem volt egy izgalmas rész, de hát utána csak muszáj volt meggooglizni, meg megnézni a következő rész előzetesét, és spoiler, még húzza egy kevés ideig a betegeskedő király.
Igen, viszont a fiatal színészeket már nem látjuk, mármint a Renérát, meg a Alicentet, akik egyszer. Hát ugye ez volt az utolsó rész, amikor még fiatalon. Most egy nagyon nagy időugrás.
Elgyerek. De azt meg már a korábbi trélerek meg a promófotók már 1000 évvel spoilerezték, hogy ott valami 20 év van a két színésznő. Mármint a négy, mármint hogy a két-két színésznő között, na így mondom.
Hát ja. Van még bennetek valami?
Hát volt egy nagy easter egg, nem tudom, azt így észrevettétek el. Én is úgy, hogy utána olvastam. Hát ugye a könyvnek vannak nézőpont karakteré, akik elmesélik a történetet, és az egyik a Mushroom, nem tudom ennek a magyar fordításban,
Gomba,
aki egy ilyen udvari bolond törpe,
igen.
Úgy van leírva, hogy nagy feje van, stb. És ebben az epizódban egy pillanatra feltűnik, mert ugye a könyvből kivették, de hogy látszik, hogy ő ott dobol, azt hiszem, a zenekarban.
Igen. Ott én is felkaptam a fejem, hogy ott egy ilyen Tyrion-szerű törpe.
És hát valószínűleg nagy szerepe nem lesz. Ez csak egy ilyen cameo volt, és az az érdekesség, hogy a Viserys alakító Paddy Considine, aki olvasta a regényeket, és így nagy rajongó, hogy ő mondta a producereknek, hogy valahogy tegyük már bele ezt a figurát. Tehát, hogy ez a nekik köszönhetően került be ez a kis rajongó kényeztető easter egg.
Hát akkor legalább meg lehetett volna nevesíteni, hogy mit, gomba kezdje. Húzd a nótát gomba, mert így, igen. Így úgy, hogy én is...
Kezdjed bolond gomba. Bocsánat.
Igen, így sokkal jobban átjött volna ez az easter egg, de hát ez tök jó, tök buli. Na jó, hát akkor még izgalmas epizódok várnak ránk.
Hát ennél mindenképp izgalmasabbak.
Igen.
Ennél nem lesz nehéz izgalmasabbat forgatni.
Úgyhogy mi továbbra is kitartunk a Sárkányok háza mellett. Tartsatok ti is velünk legközelebb is, addig is iratkozzatok fel mindenhova, ahol ott vagyunk, és olvassatok sok port.hu-s cikkeket. Köszi még egyszer, sziasztok!
Hello!
Csákó Ánkó messze látó!
Találj ki valami...
Nem agyottam.
Valami trónokharcás az jövő hétre. Valami, nem tudom.
Azt már elsütöttem.
A műsor a Béton partnere.